Annyira flow tud együtt lehet működni. Elképesztő. A Eurosporton van egy, most ilyen uniós hirdetések jönnek fel a videóknál online, és van egy ilyen európai választásra ösztönző bizottság csinált egy ilyen reklámsorozatot, vagy egy ilyen filmsorozatot. Itt csak ilyen sketchek vannak, és baromi erős az, hogy van egy néni, 80 éves, és francia mondja, nem is tudom, hogy kik a. Tehát nem vágom az egészet, csak így ez a... És mondja a srácnak, hogy csak egy üzenetem van, miatt elmegyek, hogy éljétek meg a vive la démocratie, entendez-vous? Tehát, hogy így éljétek meg a demokráciát, és hallgassátok meg egymást. És a nyilván nagyon erős mondás elérzékenyül a riporter is, de hogy így annyival egyszerűbb az élet. Mindenki azt mondja, hogy projekteknél, hogy jaj, hát a véleményeztetés, meg a bevonás, meg a társadalmi folyamatok, hát ez mekkora meló. Nincs annyival szebb, annyival jobb érzés az egészet csinálni. Nem kell, érted, a sutyomban elbújkálni a lakók elől, hogy mit akarsz, hanem figyelj, az van, hogy ez a közös sztorink, ez a közös ideális jövőnk, nézzük meg, mondja el mindenki, amit kell, azt építsünk be. A 32-es terén rohadtul be is építettünk minden. Szóval ez egy tök fasz a sztori lesz majd. És annyival, de annyival szebb, könnyebb, jobb érzés az egész, és valójában bizony, persze, hogy valamivel hosszabb, de mondjuk ahhoz képest, hogy utána meg később kell visszafelé magyarázkodni, meg visszafelé korrigálni egy csomó ilyen kihagyott információt, meglépést, sokkal könnyebb ezeket előre tisztázni. És sokkal szebb, és annyival jobb tényleg, közösségibb. És ez a tök gáz abban, hogy ez a sok rohadék ezt nem akarja. Csak azért, mert hogy ők most megtehetik, megmutathatják, hogy ők itt a fasz a gyerekek, és náluk van az erő, és ők mindent le tudnak mindenki torkán nyomni. A Harry Kudvart ide sem hoztam. Privát beruházás, ilyen Airbnb házépítés, nemzetgazdasága, kiemelt kormányzati beruházás, hol élünk?
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárga tiport a koronáját, nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött.
Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán legújabb adása. A mai epizódban Rádai Dániel, Józsefváros, 8. kerület alpolgármestere, várostervező lesz a vendégünk. Mit szoktak még hozzátenni? Most olvastam több cikket is a műsorra. Vízilabda edző. Szia egyébként, és köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ez csak gyorsan ezt a személyes dolgot, hogy ez hogyan fért bele a tájépítészet, majd külföldi várostervezési tanulmányok mellett, mert hogy ezzel kapcsolatban van végzettséged is, nem?
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, és tulajdonképpen tájépítész egyébként annyira nem is vagyok, de érteni vélem a közterek működését, remélem. Én egy párhuzamos képzést végeztem még itthon a BSC-n. Ez egyébként egy ilyen szerencsés együtthatás volt. A vizsgai időszakokban ez különösen izgalmas volt. A szemelvesz egyetemet, kvázi TF-et, azt levelezőn végeztem egyébként, ez nem titok. Ott kezdtem el mondjuk úgy, hogy életet logisztikázni, úgyis igazából, ha egy mérnöki képzés nem lett volna elég, és aztán egyébként meg volt a diplomám, úgyhogy Delftben én egyébként az egyetemi csapatnál kezdtem a igazán a komoly edzői karriert.
És most is edzősködsz még? Jut időd az alpolgármesterségként tenni?
Igen, volt egy kis szünet, azért be kellett kalibrálni ezt az új élethelyzetet, és egyébként most egy Budapest bajnokságban játszó felnőtt csapatnál. Nem életem legnagyobb vízilabdás időterhelése mellett.
Szóval és melyik úszodába jár?
Többe is, játszani gyakorlatilag Budapest összes úszodáját lefedjük egy évben, edzeni pedig Tüzér utcában, Szőnyi úton szoktunk.
Az a kérdés, hogyha ugye jól mértem fel eddig a dolgot, akkor te nem ejtőernyős alpolgármester és kerületi politikus vagy, szóval ott nőttél föl a 8. kerületben. Hol pontosan?
Én Óbudán születtem, a Margit kórházban, egy erzsébetvárosi bérlakásban kezdtem, és aztán 2 éves korom óta a százados negyedben nőttem fel, és akkor nyilván így Józsefvárosban is egyébként sok helyen megfordultunk, a 10 éves koromban a Népszínház utcán egészen sokat, és
és tulajdonképpen amióta, tehát amikor nem külföldön éltem, mindig józsefvárosi volt egyébként az otthonom, és akkor és amikor hazaköltöztem, azután már nem sokkal a Mátyás tér mellett lakom.
És ez azzal kapcsolatos tudatosság most mind történeti, társadalmi, de térbeli értelemben is, hogy mi is ez a kerület, ahol laksz, és hogy ezzel mondom tudatosan, vagy akár szakszerűen is foglalkozz, az mikor, vagy hogyan jött ez, van valami ilyen eredet történeted?
Tulajdonképpen van egy ilyen exakt pillanat. Egyrészt a BSC diplomámat, városüzemeltetés szakon, azt a százas negyed történetéből és fejlesztési lehetőségeiből írtam. Ezt azóta is néha egyébként azért előveszem, meg képviselőt látták.
Csak a hallgatóknak, akik esetleg nem józsefvárosiak, vagy kevésbé ismerősek, a százados negyed, az behatárolod gyorsan csak, hogy...
Hungária körút, Kerepesi út, Asztalos Sándor utca, gyakorlatilag a keleti pályaudvarba vezető vasútvágányok, így határolják, Salgó-Tarjáni utca, villamos. És 2018 őszén kezdtem el budapesti stratégiákkal foglalkozni. A Budapest 2.0-as városvíziót írtuk a Momentum mozgalomnak. Ezt követte a PIKO program, meg az főpolgármesteri előválasztási kampányban is. Tulajdonképpen dolgoztunk sokan sokféleképpen főpolgármesteri jelölteknek, de nyilván hát ismertük egymást, szóval volt egy jó viszony. Például Balogh Samu valaki, Karácsony Gergely támogatta, Kerperfónius Gábor, de hát nekem az egy nagyon szép, máig egyébként egy nagyon szép élménye, hogy gyakorlatilag ilyen hetente kiülünk a Samuval a Szabadság híthoz, és akkor nézzük a városképet, és elmélkedünk a városról. Ez ugye már a Budapest 2.0 után volt, Pico András megkért, hogy segítsek a programjába. Akkor az ő kampányán is dolgoztunk, és aztán ő megkért, hogy ha már írtunk egy programot, ami választói felhatalmazást nyert, megkért, hogy segítsek a program végrehajtásában. Tulajdonképpen ez már 2019. november 7-e óta, az eskütétel napja óta tart.
Az nagyon érdekel, hogy amikor ott 2019. november 7-én esküdtettél, és aztán neki gyűrköztetek a munkának, azt mondom, tök jó lenne, hogyha adnál arról egy látleletet, hogy hogyan vettétek át ezt a kerületet, aminek egyébként is mondjuk a belső kerületek közül talán a legösszetettebb, mint társadalmi értelemben, egyébként városépítészetileg is a legsokszínűbb. Nyilván van egyfajta mitológiája is, a különböző társadalmi problémák, ambivalenciák, konfliktusok miatt, amik ebből az összetettségből meg sokszínűség következnek. Szóval ez egy nagyon bonyolult kerület, amiközben kicsit ilyen kaleidoszkopként magába is sűrít egy csomó dolgot, ami Budapesten úgy általában van. Ezen a nehéz terepen mit vettetek át, vagy hogyan álltak a dolgok 2019. novemberében?
Megfogadtam, hogy nem fogok ilyen nagy monológokat mondani, csak ilyen szép komplex kérdésekre, összetett kérdésekre nem egyszerű választ adni. Összességében fontos szerintem a kerület történelmét is nézni. Ugye itt Budapest legdiverzebb, változatosabb társadalmilag, térbelileg kerületről van szó. Egy nagyon súlyos társadalmi problémákkal küzdött ez a kerület már a rendszerváltás óta, tehát itt azért a rendszerváltás kori kvázi szociális ösztönzők ellátás zuhanása és a társadalom szétesése az nagyon súlyos problémákat, nagyon súlyos következményekkel járt. Ugye lett 13 hajléktalan ellátó betelepítve, azért ez a koncentráció, ez összességében egy ilyen kerületi léptékben, ugye 7 négyzetkilométeren vagyunk, és tulajdonképpen a kvázi rendszerváltás utáni megjelenő kapitalizmus, de hát mindannyian tudjuk, hogy működött az a kapitalizmus akkoriban. Szóval volt, mindenki egyenlő volt, de voltak egyenlőbbek, kedvezményezettebbek, illetve a bérlakások nyakló nélküli privatizációja, ami nem vette figyelembe, hogy egyébként milyen állapotban van ez a ház szektor, és ez az ingatlanállomány. Nagyon sok olyan lakás lett, illetve tulajdonképpen társasház, önkormányzati bérház társasházasítva és privatizálva, ahol a lakók nagyon relatíve kis összegekért tudtak lakáshoz jutni és magántulajdonhoz, ugyanakkor tulajdonképpen azóta se volt kvázi tőkéjük arra, hogy ezekkel ez a társasházállományának a műszaki állapotával érdemben tudjon előrelépni. Ez egyébként igaz, szerintem fél Budapestre, meg különösen a Pesti belső városszövetre, és ez ma is egy megjelenő nagyon súlyos konfliktus. És ennek köszönhetően voltak nagyon, nagyon lemaradó és nagyon súlyos helyzetben lévő, kifejezetten szegregált társadalmi katasztrófák felé sodródó területek. És akkor azért az önkormányzat ezt elég gyorsan felismerve, és ebben előrelépni akarva, ugye 97-98-ban megalapította a Rév 8 ZRT-t, mint városrehabilitáció, városfejlesztő céget, konkrét dedikált városrehabilitációs programokkal, amik azóta is széleskörű szakmai nemzetközi szintű programokat indított be, ugye Magdolnegyedi programokat, és egyébként bár ma nagyon más szempontból van a Korvin sétány projekt vizsgálva sokszor, és egyébként végeredményét tekintve néha jogosan, néha egyébként méltánytalanul, de a Korvin sétány projekt arról szólt, hogy ott egyébként több ezer család tudott jobb minőségű otthonba költözni, részben a környéken, ott a környékbeli utcában is nagyon-nagyon sok bérház épült. És ennek köszönhetően egyébként azért nagyon sokat soft programokkal, úgynevezett szociális programokkal nagyon sokat tudott kilépni a kerület ebből a nagyon, nagyon rossz irányba zajló negatív spirálból, társadalmilag is, egyébként térben is. És a 2010-es években a fideszes vezetés létrehozta, vagy folytatta például a kamerarendszert, ami egyébként kétségtelenül segített a közbiztonsági helyzetjavításán. Ők néhány parkot felújítottak, itt most a Horváth Mihály teret nem említeném, ami egy elég nagy zöld felület volt, és lett belőle egy óriási hősivatagos térkőplac, ami rendezvénytérnek szántak, de soha nem voltak rajta rendezvények, sokat elmond a koncepció erősségéről. És összességében egyébként a köztereken volt egy iszonyú minősíthetetlen és nagyon rossz utcahálózat és köztér hálózat, ami egyébként ezeket a felújított és rendezett parkokat összekötötte. Néhány kivétellel, szerintem mondjuk a Mátyás tér környezetén kezdjük el közösségi házzal, ami korábbi Magna programokból jött létre. Ezeket szerintem egy kifejezetten előremutató és csodás kis középső józsefvárosi teresedés. Szóval ez egy olyan komplex helyzet volt, ahol a közbiztonság, én szerintem mondjuk jónak volt mondható 2019-ben, vagy kifejezetten, én nem gondolom, hogy 2019-ben rosszabb volt a józsefváros közbiztonság, mint bárhol Budapesten, amit egyébként Európa egyik legbiztonságosabb, hanem a legbiztonságosabb városának tartok. De a közterületi minőség az kifejezetten problémás volt, a bérlakás helyzet kifejezetten problémás volt, volt 800 üres lakás, nem lakott, nagyon rossz állapotban lévő lakás, de a meglévő lakott lakások is nagyon rossz állapotban vannak többségük. A bérházak nagyon rossz állapotban vannak, tehát még továbbra is tartott, van egy szociális, kvázi műszaki, infrastruktúrális válság, vagyonhelyzeti válság is. Társasházak jelentős rész is rossz állapotban van, ugye a Fidesz azt csinálta, hogy nagyon szépen felújított homlokzatokat, amiatt egy kicsit jobban néztek ide, belülről adtak ezek a házak, ez érvényes volt bérházakra is. Szóval ez egy ilyen látszati intézkedés.
Tehát szigetelés, energetikai korszerűsítés.
Abszolút nem rendszer szinten. Voltak programok, amik sok házak egyébként segítettek, tehát voltak itt kifejezetten erős előrelépések, én ezt abszolút nem szeretném eltagadni, és ők egyébként a társasházak az utolsó években, kampányidőszakban kifejezetten többet fordítottak, ami egyébként meg ugye megint csak privát beruházások támogatása, de összességében a kerület egy kifejezetten nagyon-nagyon sok előrelépéssel szembenéző helyzet volt, és a mi programunk is arról szólt, hogy jobb lakhatási lehetőségeket, elsősorban bérlakások, bérházak tekintetében, de társasház támogatások megtartásával. Azóta egyébként lakbértámogatások is adunk, iszonyú fontos, ez legfontosabb szempontunk a lakhatás elősegítése, mégiscsak a legfontosabb, hogy emberek feje felett fedél legyen. A Fidesz 300-nál több családot lakoltatott ki az előző ciklusokban, mi ezt a számot gyakorlatilag megszüntettük. Élhetőbb közterek, hogy például a zöld felületeket zöldebb közterek kössék össze, mert azért alapvetően az emberek többsége szürke utcákban lakik, tehát hiába van egy park közeledben, és azért a Józsefvárosban az egyfőre jutó zöld felület az igazából iszonyatosan alacsony, még budapesti szinten is, nemzetközi elvárások szintjén pláne, tehát ilyen 3 négyzetméter mondjuk per fő 9 helyet, drasztikus különbség. Szóval, egészségesebb utcákban, egészségesebb köztereken létezzünk, ez az kell, hogy például a parkokat összekötő infrastruktúrát is jelentős mértékben zöldítsük. Ebben szerintem kifejezetten sokat léptünk előre. Illetve volt egy elképesztően szétesett közösségi szellemiség a kerületben, zéró bizalom az önkormányzat felé, mindenki utál kvázi mindenkit, senki nem bízik senkibe, És borzasztó fontos volt polgármester úrnak is egy nagyon erős víziója, hogy Józsefváros az erős közösségek közössége. Tehát ezek a mikroközösségek, az egyének sokkal nyitottabban, bizalommal álljanak egymáshoz. És ebben mostanra nem sokat léptünk előre, de itt azért összefügg a kérdéseddel, hogy megjöttünk alapvetően kívülről, ilyen jellegű önkormányzati tapasztalat nélkül, és kaptunk és jött egy globális pandémia, amivel még az Egyesült Államok vezérkara sem nagyon tudott mit kezdeni sokáig. Úgyhogy gyakorlatilag válságmenedzsmenttel kezdtünk, nem azzal, hogy a programunkat megvalósítsuk, hanem azzal, hogy emberek ne veszítsék el az otthonukat, legyen mit enniük, legyen gyógyszerük, egyszerűen egyáltalán át tudják vészelni ezt az időszakot, legyen egészségügyi segítségük. Szóval ott azért tulajdonképpen még csak elkezdtünk beszélgetni arra, hogy milyen kerületet hogyan fogunk megvalósítani, majd már is válságmenedzsmentben voltunk.
Egyébként ez a fajta krízis üzemmód és válságkezelés, az segíthetett abban, hogy utána, amikor ez a válság enyhült vagy elhárult, akkor ezt a fajta részvételiségen alapuló szellemiséget egyrészt, másrészt meg napi gyakorlatot az könnyebb legyen kialakítani? Tehát, hogy növelte a bizalmat az, hogy a válságkezelésben ilyen intenzíven kellett a lakossággal?
Szerintem mindenképp mi azzal kezdtük el, az ígéretünk is volt, hogy közösségi fordulókat fogunk tartani negyedekben havonta, és végigjártuk az egész kerületet még 2019-ben, majd 2020-ban ezt épp, hogy csak elkezdtük az új sorozatot, már is jött a egymástól való távolságtartás, és akkor mindent átszerveztünk online, és ezek tök nézettek voltak online. Már csak azért is, mert szegény mindenkinek alapvetően túl sok jobb dolga nem volt késő esténként. És azt látotta mindenki, hogy a kimepelékhoz kihozni a lehetőségből a legtöbbet, a közösségi részvétel irodánk koordinálásával csodálatos önkéntes hálózatot fejlesztettünk, és önkéntesek járták a kerületeket, segítettek mindenkinek bevásárolni, gyógyszereket szerezni, amire szükség van. Tehát alapvetően szerintem volt mindenképp egy nagyon közösségi hangulat már ott a kerületben így a legnagyobb szükség esetén. És ebből kiindulva egyébként már volt egyfajta ilyen, inkább egymáshoz, nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül az önkormányzat felé, de legalább egymáshoz felé fűződő erősebb bizalom és kötődés, amiből egyébként tudtunk is tovább menni. Hát egyébként ráadásul a pandémia alatt is muszáj volt nagyon sok lakossági folyamatot bonyolítsunk. Mi a parkolási szabályozásunkat, rendeletmódosítást először egyébként a legnagyobb, 2020 végén a legnagyobb lockdown lezárások idején végeztük. Online vitairatot bocsátottunk ki, online konzultáció volt róla, több mint 1600 visszajelzéssel, kitöltéssel, a máig szerintem a legnézettebb fórumunk akkor volt, ez egy online fórum volt. Szóval egyébként én azt gondolom, hogy ebből az online helyzetből is így kvázi demokratikusan mi elég sokat kihoztunk, és szerintem ez segített abban, hogy volt honnan tovább lépni.
Érdekel az, hogy amikor rendben látjuk azt, én is építészként mondjuk a rajzoknál, vagy a látványterveknél csatlakozok rá egy ilyen projektre. De ugye azért a Józsefvárosban elég nagy, ha gondolod, emeld is ki, hogy szerinted mik a legfontosabb köztérfelújítások, említetted ezeket az átalakított utcákat. Ezek esetében hogyan kell elképzelni téged, mint frissen az önkormányzatba érkezett alpolgármester, hogyan zajlik az a folyamat, ahogyan egy ilyen köztérfelújításnak az előkészítése zajlik? Nyilván egy tervezés előtt egy csomó szempontot, döntési rendszer, intézménynek a működését kell összehangolni, ott vannak ezek a konfliktusok, nyilván az ezerszer megénekelt konfliktus a parkolással kapcsolatban, az autók elhelyezésével kapcsolatban, a különböző közlekedési módok és a gyalogosok tér igényével kapcsolatban, szóval mi zajlik az apparátusban, mi szükséges ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön egy ilyen építkezés?
Nem ugyanaz, hogy mi volt 4,5 évvel ezelőtt, mint kvázi most, szóval majd nagyon más apparátussal tudunk dolgozni, szerencsére csodálatos kollégák, partnerek, barátok, mint 4,5 évvel ezelőtt, tehát akkor ez egy nagyon mikromanagelt folyamatok voltak, most már ezekre szerencsére nincs szükség, meg nem is lenne egészséges, meg százszor több dolgot csinálunk, nyilván minden összefügg egymással. Összességében akkor ugye a legnagyobb különbség az az volt, hogy nagyon jelentősen változott a szemléletmód. A köztereket teljesen más célorientált rendszerben képzeltük el, sokkal inkább az emberekre, mindennapi felhasználóra, gyalogosokra, arra néző ablakokból oda néző lakókra, áthaladókra céloztuk sokkal inkább, mint ezt így akkor kimondom most így konkrétan, hogy közterületi kvázi autótárolásra. És egyébként az apparátusok is nagyon változtak, egy iszonyatosan fragmentált, széttöredezett, szétesett struktúra várt minket 2019-ben, ahol kvázi mindenki is csinált valamit, de senki nem tudta, hogy mit csinál, hogy azt miért csinálja. Egy-két projekt egészen tiszta volt, hogy csak egész konkrétan a Déri Miksa utca, mint zászlós hajó, tulajdonképpen a zászlós hajó csarnoknegyedi főutca projektünket említsem. Mi a programunkban megígértük, hogy a Déri Miksából csinálunk egy nagyon kellemes főutcát, ráadásul ott az elején, Nagyforrás utca mellett a rendelőintézet, meg egy játszótér övezi, a játszótér meg az előző ciklusból származik, tök jó, hogy egyébként ott egy foghételken lett egy játszótér, de például a rendelőintézet kertje az egy nagy, kihasználatlan zöld felület, és kerítés volt, meg parkoló, és egy szűk utca mellette. És mi azt mondtuk, hogy ebben több van ebben az utcában. Megérkeztünk, és akkor tulajdonképpen kiderült, hogy itt kiviteli terv szintű, éppen frissen befejezett kiviteli tervek állnak rendelkezésre, de tulajdonképpen az utcával csak annyit csináltak, hogy térkövőre cserélték az aszfaltot, dézsás fák voltak végig, egy-egy talajkapcsolatos fa, megmaradtak a járdán parkolós halszáka rendszerű ferde parkolók, szóval valójában az utca életében viszonylag kismértékű változást hozott volna létre ez a felújítás, ami egyébként irgalmatlan mennyiségű közpénzt nyilván felemésztett volna. Volt rajta egyébként fővárosi térköz támogatás is. Szerintem az is egy kicsit ciki, hogy térközös projektekből ilyen minőségek tudtak létrejönni. És akkor mi jöttünk, és akkor szembesülve ezekkel a tervekkel, mi azt gondoltuk, hogy azért ebben több van, és hogyha már egyébként 500 millió forint közpénzt el fogunk itt költeni, akkor azt lehetőleg ne elégessük, hanem adjunk valamit a közösségnek. És akkor elkezdtünk foglalkozni a megvalósíthatóságával egy potenciálisan sétáló területnek azért, hogy a rendelőintézet kvázi kertjét is, meg ezt a játszóteret urbanisztikailag egy sokkal közösségi, teresebb összeköttetésben részesítsük. Miközben az látszott, hogy az Aurora forgalmát, ami keresztezi kvázi ezt az úgymond összefüggő közteret, azt egyébként át kell engedni. Szerintem ez egyébként elég finom eszközökkel amúgy sikerült, és nem is nagyon volt ebből konfliktus, tudomásom szerint. És akkor tulajdonképpen egy tök új csapattal kezdtünk már ennek neki, elkezdtek jönni új kollégák, volt, aki kifejezetten szeretett érezve a víziót, kifejezetten szeretett volna nálunk dolgozni. Az egyik ilyen kolléga volt Madácsi Flóra, akinek a nevét egyébként ki is emelném, ha már a Déről beszélünk. És tulajdonképpen akkor elkezdtünk egy új folyamatot felrajzolni, ami érdekes módon annyira tetszett a korábbi tervezőknek, hogy ők vállalták ennek a folytatását vagy újrakinyitását, ugyanabban a keretek között többletköltség nélkül. És akkor mi azt mondtuk, hogy viszont ezt, ha ennyire megváltoztatjuk itt a rendszert, az közösségi tervezéssel csinálunk, és ez valódi közösségi tervezés volt, akkor itt jött a következő kihívás, hogy beestünk egy pandémiás helyzetbe. Na most közösségi tervezést csinálni egy ilyen távolságtartós időszakban az még nem a legkönnyebb valami, meg online pláne nem lehet, és akkor azon gondon ment a filózás, erre egyébként beszereztünk egy külső szereplőt, aki végül az a Mindspace lett, aki korábban a Csarnoknegyeddel is foglalkozott, meg a Rákóczi csarnok élettel benépesítésével a 2019 előtt, akiket egyébként az önkormányzat nyomására ki is dobtak a csarnokból 19 márciusában, mert hogy ők itt élettel töltötték meg a csarnokot, tehát ez ugye főben járó bűn. Volt az akkori vezetés szemében, és akkor végül sikerült július-augusztusban lefolytatni ezt a közösségi tervezést nagyon sok részvevővel, nagyon sok papíron térképeket rajzolva, és én egyébként óriási eredménynek tartom, hogyha valaki ránéz a végső koncepció tervre, ami a közösségi tervezésből létrejött, és arra, hogy az utca hogy néz ma ki, meg milyen volt a végső tervei, akkor kísérteties a hasonlóság. És nem csak az igényelt funkciók vannak benne, hanem gyakorlatilag úgy, ahogy az ott közösen el volt képzelve. Szerintem ez egyébként egy ilyen csodálatos eredmény, és valószínűleg hozzájárul az, hogy iszonyatosan jól működik a Déri egyébként, gyakorlatilag társadalmi konfliktusok nélkül. napozóágyat mindenki által is használva, sakkozva a legváltozatosabb társadalmi csoportok megjelenve, egy tök kellemes, és igazából még a végén egyébként sokat küzdöttünk egyébként a kiviteli tervekkel is, egy csomó részletkérdéssel, hogy egyáltalán a csomópontokban hogy lesz az átközlekedés, akkor mi nagyon sok fővárosi szereplő is egyébként máshogy gondolkozott, tehát kellettek ráhatások, hogy a gyalogos biztonság mindenek felett például, és egyébként a növénytelepítésre egy úgynevezett fedvénytervet is kellett csinálnunk egy külön eljárásban, mert nagyon hittünk abban, hogy itt egy olyan vadvirágos, nagyon biodiverz, változatos, mai nyelven ökológikus, egyébként esőkertként is funkcionáló, tehát a vízelvezetést is sokkal hatékonyabban kezelő. Zöld felteket akartunk kialakítani, amiben a flórának óriási szerepe volt, ami jövőt álló. És egyébként ennek köszönhetően az, hogy mindenki csodára jár ma a Dérinek, mert hogy ilyen elképesztően hetente más virágokkal nyíló, iszonyatosan burjánzó, de közben rendezett és csodálatos zöld felületi képe van. És hát ebben így azért ilyen óriási munka van, és nagyon sok munkája. Ma már ennél azért sokkal exaktabb és nyilvánvalóbbak a kiindulások. Van ma már egy elfogadott családbarát mobilitási kartánk, egy programunk, nagyon sok stratégiánk, klímastratégia, zöld stratégia, gyerekbarát stratégia, aminek köszönhetően az alapelvek sokkal egyértelműbbek, tehát már egy tervezési programot is úgy kezdünk, hogy sokkal inkább kollégák is sokkal inkább ugyanazt a nyelvet beszélik, tehát sokkal biztosabban egy olyan közös nevezőről indul mindenki, aminek már az utolsó finom hangolása az egy tulajdonképpen egy ilyen kisebb munka.
És egyébként a közterek átalakításához meg a döntéshozatalhoz szükséges konszenzust, azt mondjuk akár a közgyűlésben, vagy akár a hivatali működésben könnyű volt megteremteni, vagy sokat kellett azért küzdeni, hogy ezt az új szellemiséget. Igazából nekem mindig kérdés az, hogy azért az elmúlt 4,5 évben sok olyan történettel találkozhatunk, amikor mondjuk a politikai vezetésében egy kerületnek, vagy akár a fővárosnak, ahogyan mondtad, a szemléletváltás igénye az bekövetkezik, de ez mondjuk megbicsaklik, vagy elakad sokszor a meggyökeresedett rutinokon, meg akár a persze nagyon fontos munkát végző hivatalnokoknak az ellenállásán, vagy szorongásán az új, vagy szokatlan megoldásoktól. Szóval, hogy mennyi ilyen típusú konfliktus kellett vállalni, bár egyébként úgy képzelem, és akkor ki is terjeszkedhetsz más szférekre is, vagy mondjuk pont a köztér megújítás, az viszonylag könnyen tud most már konszenzus teremteni, és azért nyilván vannak olyan szociális kérdések, amiben nagyobb konfliktusok vannak, vagy nehezen.
Szerintem a hallgatóság nyilvánosság szempontjából egy fontos kérdést feszegettél most, kevés szó esik róla általában. Köztér megújítások kapcsolatában nem voltak nagyon éles viták a testület legalább többségét tekintve. Sokáig egyébként azt gondolom, hogy tulajdonképpen az egész testület egészét tekintve. Például a Déri Miksáról született már egy döntés egy klímaintézkedési tervben 2020 január végén, hogy azt egy klímabiztosabb irányban fejlesztjük tovább, és az összes többi projektünknél is tulajdonképpen mind a programok elfogadásakor, mind a végső tervek elfogadásakor azok ilyen nagyobb viták nélkül mentek. Ez azért voltak részletkérdések, meg pár elvi kérdés, meg ilyen kapcsolódó szakági témakör, mint mondjuk a parkolás, amiben azért elég hosszú viták is tudtak zajlani. De a közterek tekintetében nálunk én erre nagyon büszke vagyok a testületre, meg a bizottságokra, hogy egy ilyen elképesztően jövőtálló, progresszív, felelős, kifejezetten felelős, a társadalomért felelős szemléletmódot vittünk, és mindenki vitt egyénileg is. És egyébként én nem láttam ezt akkor a konszenzusnak más önkormányzatok esetén. Ennek is köszönhető, hogy én nagyon kevés projektet látok, ami kifejezetten megállná a jövő kihívásainak kérdéseit. Azért Terézvárosban sikerült elég szép eredményeket elérni, de a kerületek többségében én nem érzem azt, hogy ezek a kérdések annyira napirenden lennének, de hogy én nem látok ilyen nagy csodákat körülöttünk. A Bakács tér végső, ott is újra tervezés történt, ez egy tök szuper példa. Második kerületben egy-egy köztéres, vagy egy utca esetén voltak járdaszélesítések, zöldítések, de mobilitási kérdéseket nem feszegetett igazából senki.
Mi van még a Tarsajban? Szóval egyrészt milyen nagy projektek, milyen utcák újulnak meg most, ugye most is van több építkezés, és szerinted a következő ciklusban, ha úgy alakul, akkor mi a terv?
Elég változatos dolgokat csinálunk, mert amúgy nem minden utcát újítunk meg faltól falig, van, ahol csak fásítunk, és elég jelentős eredményt érünk el, tehát volt egy nagyon kedves visszajelzés is egy lakótól ezzel kapcsolatban, a nyelvhasználat nem feltétlen megfelelő most erre, de kifejezetten pozitív volt. Csináltunk mobipontokat szerte a kerületben, több évre előre biztosítottuk a kerékpártámaszokat, kerékpártárolást, amit egyébként közterület használata furcsa hasonlattal élve, de most ugye a roller tárolás közterület használata is finanszíroz, és egy nagyon változatos mátrixban dolgozunk a közterekkel, ahogy egyébként az épületeinkkel is, bérházakkal is, ahol figyelembe vesszük a jelenlegi műszaki állapotot, a társadalmi-gazdasági lehetőségeit egy közterületnek, és tehát ugye a szoftosabb részeit. Vannak főutca projektjeink, meg mellékutca projektjeink, az előbbi esetén egy sokkal változatosabb, itt általában a térben is több lehetőség van, projekteket viszünk, az utóbbiak esetén sokkal egyszerűbb műszaki tartalma, akár csak egy fásítással, vagy egy felső úgynevezett kopóréteg, a felső aszfalt burkolat lecserélésével dolgozunk. Van előtt, most is zajlik három utca szakasz, illetve egy utca kivitelezése, a Bacsó Béla utca teljes szakasza, aminek egy szakasz egyébként sétáló utcaként folytatja. Ez a szívünknek egyik legkedvesebb projektünk, a nyitott Bacsó, ami tulajdonképpen egy 4 éves fejlesztési folyamaton ment keresztül különböző ideiglenes kialakításokkal. Krúdi utcában és a Mária utcában befejezünk korábbi köztérfejlesztéseket, és így gyakorlatilag a körúttól Baross utcán belül végig egy nagyon gyalogos, barát, kellemes környezet alakul ki. Jelenleg zajlik olyan nagy projektünk fejlesztése, amit a fővárosi Top Plus Európai Uniós közvetlen források, tehát az európai forrásokban az egészséges utcák programra szállunk, ilyen a Német utca megújítása, ilyen a Dankó utca megújítása, a Práter utca külső szakaszának a megújítása, a Dankó utca megújítása, az Illés utca megújítása. Ezek egyébként milliárdos tételt súroló projektek, pláne azért, mert most, hogy így az egészséges utcák keretrendszerben és ebben a pályázatról beszélünk, közműszolgáltatók is sokkal nagyobb lendülettel és motivációval próbálják a közműveiket ezeken a projekteken belül kicseréltetni. Na, az pedig onnantól a számláló az megszámlálhatatlanul pereg. És vannak egyébként kisebb fejlesztéseink, amiket tervezünk. A Palota negyedben is több utcát ilyen szempontból, és a programunkban is több utca, a további utca felújítását. Én egyébként most nem nevesíteném őket egytől egyig, de nagyon sok utca kis felújítása benne van a programban, barátságosabb áttétel, a zöldítése, fásítása, úgyhogy bőven van előttünk.
Nyilván ilyen a nyilvánosság logikája, meg az egész ilyen kommunikációs dinamika, ami ural minden, szóval, hogy nagyon könnyen szlogenekké merevednek ezek a dolgok. Elmondod, vagy kifejted, hogy az egészséges utca, amikor erről beszélünk, az mit jelent? Nyilván sok mindent jelent, meg egy programcsomagot, de hogy ez mégis konkrétan milyen elképzeléseket, meg aztán milyen megoldásokat, vagy materiális megvalósulást jelent?
Ezt a szókapcsolatot egy Lucy Saunders nevű brit várostervező kvázi kezdeményezte, találtak, ő használta először, amit a Londonban a TfL-el, Transport for London-nal közösen fejlesztettek, és egy teljes utca mátrixot és fejlesztési tervet csináltak belőle, ennek 10 indikátora van, ami számosítható, ezek között van, fejből nem tudom most mindet, de az, hogy jobb, tisztább a levegő, kisebb a zaj, jobb érzés átkelni, könnyebb átkelni az utcán, kellemesebb kiülni az utcán, jobb hangulat van benne, tisztább, tehát egy olyan mátrix, olyan keretrendszer, ami így összetetten vizsgálja azt, hogy hogy jobb egy utcában lakni. Nyilván egy csendes, zöld utcában sokkal jobb érzés, sokkal egészségesebb, sokkal stresszmentesebb, sokkal jobb a levegő, sokkal könnyebben elengeded a gyerekedet, mint egy nem ilyen utcában. És egyébként azt a járókelő honosította meg igazán itthon, akik egyébként Balogh Samu fordításával létre is hoztak egy kiadványt erről, és szerintem nem véletlen, hogy egyébként a főváros is kifejezetten ezt a narratívát alkalmaz, és mi is azért szeretjük ezt, mert ez az indikátorrendszer, ez a 10 indikátor, ez ilyen tökéletesen használható egyrészt egy utcára is, másrészt pedig tulajdonképpen a városra is, mert egy egészségesebb város, és jobb egy ilyen városban élni. Úgyhogy így ennek az egészséges utcák is így tagozódik ebbe bele.
Azt szerintem fontos feltenni, sok esetben egyébként megjelentek ilyen hangok ebben a podcastban is többször, kritikai városkutatás szemszögből, ugye sokszor ezekről a típusú köztér megújításokról, most nyilván nagyon leegyszerűsítve a dolgot, de tulajdonképp középosztálybeli úri huncutságként beszélünk, mondván, hogy ezek erősítik, generálják a gentrifikációt, ami nyilván azzal jár, hogy felértékelődnek ezek a közterületek, ezzel az általuk, vagy az őket határoló ingatlanok is, és kiszorulnak, lakosság cserével járnak ezek a városfelújítások. És arra vagyok kíváncsi, hogy ugye pont a 8. kerületben, ahol most, mint ahogyan elmondtad, nagyon nagy mennyiségű ilyen közterület újult meg, hogy ezzel kapcsolatban van-e információtok, hogy ez mennyiben jár azzal, hogy az ingatlanok drágulásához vezessen. Én egyébként ebben elfogult leszek, annak ellenére, hogy borzasztóan sok ilyen típusú szöveget fogyasztottam, és nyilván tudjuk, hogy ebben a városban nagyon sok ilyen káros folyamat zajlik, de ott lakva ezeken a közterületeken azt látom, hogy hát elég univerzális a használatuk. És mindenki használja őket, azt sem látom, hogy ezeken a köztereken különösebb, kezelhetetlen konfliktusok lennének a különböző társadalmi csoportok között.
Így az úri huncutságra annyira nem is kell reagálják, szerintem az nem fair, szerintem az túlzáspont azért, mert mindenki számára jobb környezetet biztosítanak ezek a közterek, és egyébként különösen iszonyatosan fontos, hogy élhető és kellemes zöld közterekre legyen lehetőség azoknak időt tölteni, akik egyébként például túlzsúfolt kicsi lakásokban laknak, és a várost meg a köztereket kvázi a nappaliukként használják. Ez például már a város mindenki tematikába is passzol, és mi nagyon vigyázunk arra, hogy mindenkinek is csináljuk a köztereket, és nagyon sok olyan köztér projektünk van, és ez nem feltétlenül csak utca, lehet azok foghíj területek is, például a Danko udvar megnyitása, elképesztő energiát fektettünk abba, hogy a legszélesebb lakosságot szólítsuk meg, és az ő igényeiket vegyük figyelembe. Ennek igazából valójában egyetlen eszköze van a gyakorlatban, az pedig a kopogtatás, és kegyetlen mennyiségű ajtót kopogtattunk le, hogy mindenkihez eljussunk. Tehát nem azt várt, nem kiültünk a sarokra, és vártuk,
előtt,
hogy... és vártuk, hogy oda járuljanak a lakók, hogy elmondják mizu, hanem minden egyes ajtón, ami csak szóba jöhetett, bekopogtattunk, és ezt több olyan véleményezés kapcsán is megtettünk, ahol kifejezetten szerettük, hogy a helyi lakók véleménye nagyon-nagyon erősen megjelenjen, és nagyon sikeresek is voltak ezek, nagyon sok visszajelzést kaptunk. Szóval már a folyamatban egyébként igyekszünk ezt beépíteni, egyébként pedig a kérdésed az tudományos tény, tehát azt kár szépíteni, de emiatt van az, hogy mivel iszonyatosan fontosak nekünk a helyben lakók, és az, hogy a helyben lakóknak legyen lehetősége maradni és lakni, ezért elképesztő erőfeszítéseket teszünk ebbe, tehát egyrészt patika mérlegen nézzük, hogy hogyan, mit fejlesztünk. A Déri Miksa utcában éreztük, hogy ott már a gentrifikáció ilyen jellegű folyamata az igen, gyakorlatilag, hát ha nem is lehet, talán nem zárul, de nagyon-nagyon előreladott helyzetben van, tehát egyébként egy ilyen főutca, ami na, az egyébként masszívan gentrifikáló hatású, de ott már valójában egy ilyen terület van. De és a Népszínház utcát ehhez képest például viszont egy iszonyatosan finom és érzékeny folyamattal fejleszgetjük, és ez igaz a többi helyszínünkre is, és az is kiderül, hogy ezeken a megújított köztereken a társadalmi konfliktusok jelentősen csökkennek, mert mindenki úgy érzi, hogy itt egy olyan területen van, ahol sokkal jobban kell tisztelni egyrészt egymást, másrészt magát a teret is. De ezért vigyázunk nagyon a bérlakásainkra, hogy ezeken a területeken nem azt mondjuk, hogy halleluja, akkor itt most felértékelődtek a területek, hát privatizáljunk egy jót az ingatlanokon, hanem igenis tartsuk meg azokat a bérlakásokat és a benne lakókat, és legyen lehetőségük nekik egyébként egy jobb környezetben ugyanúgy lakni tovább.
Amikor a Balogh Samuval beszélgettem, neki is feltettem ezt Budapest léptékben ezt a kérdést. Ugye tudjuk, hogy milyen tabusított és nagyon nehéz, toxikussá tett téma az elmúlt, hát most már lassan egy évtizedben különösen a kormány propaganda által, sőt, hát tulajdonképpen lassan az egész legitimációját ez jelenti ennek a kormányzatnak. a bevándorlás ellenesség, azzal a képpel szemben, amit mondjuk ezzel kapcsolatban sugall, és amennyire ezzel tabusítja a kormány ezt a kérdést. Egy nagyon más valósággal találkozik az ember, hogyha a 8. kerületen járkál. Egyszerűen arra gondolok, hogy láthatóan sok olyan embertársunk van ott, aki nem Magyarországon született, vagy akár az utóbbi időben érkezett Magyarországra, mindenfajta náció képviseltetve van, és az a kérdésem, hogy ebben a közhangulatban, és ebben a, szerintem azt is mondhatom, hogy paranoiában, amiben erről tulajdonképpen nem lehet beszélni, hogy ti hogyan találkoztok ezzel a kérdéssel. Engem mindig nagyon érdekel, és nagyon sajnálom, hogy nem emiatt, a közhangulat miatt erről nem lehet értelmesen, racionálisan beszélni, meg hogy információkhoz is nehezen lehet jutni, hogy tudjuk-e, hogy egyrészt növekszik-e a Józsefvárosban azoknak a száma, akik nem Budapesten vagy Magyarországon születtek, akik idejönnek dolgozni, vagy bármilyen okból, és hogy ez hogyan csapódik le az önkormányzat munkájában, hogy itt sokféle ember él.
Először is szerintem embereket egymással uszítani aztán a leggonoszabb dolog, amit tehet bárki ember, különösen városvezető, vagy országvezető. Azok és különösen ezt mindezt egyébként bevándorlókkal, menekültekkel szembe tenni, az azért különösen gonosz, mert ők a legkiszolgáltatottabbak. És ez érvényes egyébként a nehéz sorsú, hátrányosabb helyzetű polgárokkal szemben is, és nekik nem a megfelelő infrastruktúrát nyújtani, az nagyon-nagyon-nagyon súlyos felelőtlenség és gonoszság. És az az érdekes, de erre egyébként egy példával tudok legexaktabban válaszolni. Tartottunk egy külföldi fordórát az önkormányzati közösségi fordórák mintájára, de itt nyilván külföldiekre targetálva, nem annyira területire, ha már így angolul csináljuk. És egy nigériai származású lakó, ezt így konkrétan tudjuk, hogy megkérdeztem, úgyhogy nem tippelem. Ő azt a történetet mesélte, hogy a Népszínház utcába az ő barátai nem mernek, akik szintén a világ különböző pontjairól érkeztek, nem feltétlenül szeretnek arra járni, mert a Népszínház utcának ilyen rossz híre van, és akkor sokat beszélgettünk a Népszínház utcáról, meg a híréről. És ugye ez hát tulajdonképpen egy, nem tudom pontosan a srác társadalmi státuszát, de hogy egy egyébként külföldről idejött ember, aki pár éve lakott ezen a környéken, ő is úgymond nagyon erős, egyrészt nagyon erős saját érzelmi kötődéssel bírt a Népszínház utcára és a környék iránt, másrészt ő is szerette volna, hogy ez minél jobb marketinggel bírjon, mert a saját barátai is akkor még jobban értékelik ezt a helyet. És ilyen szempontból iszonyú fontos az, hogy hogyan ez a perceived safety, meg fear of others nemzetközi kifejezések, amik pont arról szólnak, hogy nem arról van szó, hogy valójában egy hely milyen, hanem hogy milyennek érezzük. És az, hogy milyennek érezzük, az elképesztő mértékben befolyásolja a hangulatkeltést. És hogyha most mi naponta elmondanánk, hogy a Népszínház utca a legjobb hely Budapesten, szerintem fél év múlva mindenki azt gondolja, hogy a Népszínház utca a legjobb hely Budapesten, hogy te is felvetetted, hogy azért a kormány propaganda különböző úszításait nagyon szépen internalizáljuk. És ezt csak azért hoztam példának, hogy egyébként azok, akik Józsefvárosba érkeznek messziről, azok egyébként nagyon jó Józsefvárosban szeretnének élni, és baromi fontos nekik, hogy milyen hely Józsefváros, és ezért is egyébként nagyon fontos polgárok. Ma a kerületben 70 ezer lakóból körülbelül 10 ezer külföldi van, ami bőven több, mint 10%. Szóval nagyon jelentős a külföldiek aránya. Ennél nagyobb lakossági arányban csak Terézvárosban magasabb Budapesten. Tehát egy tulajdonképpen egy 15%-os rétegre azt kell, hogy mondjuk, hogy ők egy nagyon fontos része a józsefvárosi lakosságnak, és emiatt van az, hogy az önkormányzaton már évek óta több nyelvű tájékoztatókat gyártunk, a honlap több nyelven elérhető, nem is csak angolul egyébként, kínai nyelvi szórólapjaink vannak, arab nyelvi szórólapjaink vannak, tájékoztatók. Szóval nagyon sokat tettünk azért, hogy ezek a közösségek és ezek a lakók minél inkább úgy érezhessék, hogy ez a kerület róluk is szól. Mert nagyon fontos a tartó pillérei, és egyébként hát gazdasági motorjai, meg közösségi motorjai a kerületnek. Helyben fogyasztanak, helyben töltenek időt, helyben élnek a barátaik, ott nevelik a gyerekeiket, ez aktív részei a közösségeknek.
Mindenképpen szeretném még, hogyha kitérnénk arra, szóval arra a két ügyre, ami nagyon beleilleszkedik abba a mintázatba, hogy a kormány tulajdonképpen ki metzi a város teréből egyébként jogi értelemben és városfejlesztési értelemben kimetsz bizonyos területeket, és ott mindenfajta társadalmi kontroll megszűnik, megszűnik az önkormányzatok beleszólása, tehát tulajdonképpen nincsen lehetőség arra, hogy kontrollálni lehessen azt, hogy ott aztán a kormány mit épít. A Józsefvárosban most a két talán legismertebb ilyen ügy, az egyrészt ugye a Józsefváros belvároshoz közeleső részében a Pázmány kampusz fejlesztése a rádió volt területén, vagy a rádió épületeinek a területén, és a másik pedig a Diószegi utcában, ugye oda a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újabb fejlesztését vagy terjeszkedését akarják tulajdonképp több száz ember lakásának a lebontásával megvalósítani, ráadásul úgy, hogyha jól tudom, de ezt te mondd el, légy szíves, oda kész tervekkel rendelkezik az önkormányzat annak a tömnek a megújítására. Most azzal kezdjük, hogy ezek hogy állnak.
Az utóbbi időben kezdtük azt érezni, hogy a kormány azt gondolja, hogy Józsefváros egy ilyen következmények nélkül terepasztalva azt pakolásznak, amit éppen akarnak. Gondolatiság és mögöttes tartalom és város szerkezeti és társadalmi kérdések nélkül. Bevallom, a Pázmány története is nagyon sok szempontból személyesen is tragikusnak élem meg, meg azt gondolom, hogy társadalmilag sok vérlázító eleme van. Az NK sztori és a Diószegi az én azt gondolom, hogy a legalja.
Igen, tehát a Pázmány kampuszon legalább nem laknak ember.
Az más, hogy ignorálja és gondolja teljesen rendben valónak tönkretenni helyben lakók életét. Az NK az olyan szintű társadalmi árulás, felelőtlenség, amire hát nem találok szavakat, egész konkrétan nekem kifejezetten sok napomon voltak ilyen nagyon-nagyon lenti, lelkileg alacsony pillanataim, depressziós pillanatok, mert az, hogy ezt meg lehet tenni emberekkel, azt én elképesztőnek tartom. Összes konkrét a kérdéseket nézve, a Pázmányán egy olyan történet van, ahol egy nagyon sűrűn lakott, nagyon sűrűn beépített, egész konkrétan 7-8 méter széles utcákkal határoló területre 50 ezer négyzetméternyi egyetemi területet akar úgy építeni a katolikus egyház az építési és közlekedési minisztérium lebonyolításában, amit semmifajta társadalmi egyeztetés, konszenzus, műszaki felmérés, hatástanulmány nem előzött meg, hogy erre a területre ez így oké-e, nem oké, és ennek a ironikus része, hogy ameddig a Budapesti Fejlesztési Központ koordinálta, addig egyébként kifejezetten volt szó egy társadalmi egyeztetésre, meg potenciálisan szempontok beépítésére. 2022-es választások után, és amiután a minisztérium átvette a lebonyolítást, ez teljesen szétesett, és egy ilyen zárt ajtók mögötti elefántcsontoronyban fejlődött tovább a projekt, aminek az lett az eredménye, hogy mi már próbáltunk egy társadalmi egyeztetéses, konszenzusos helyzetet létrehozni, végül ezt nem sikerült, és bár mi következetesen tartottuk, hogy a vázatterveket kellene egyeztetni, most már kvázi kiviteli terv szinten halad a folyamat, és végül az önkormányzat futtatott le az elmúlt hetekben egy társadalmi egyeztetést, ahol azért a helyben lakóktól nagyon sok erős visszajelzést kaptunk. Ez ugye nyilvánvalóan egy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, szabályokat teljesen fittyet hány, a slusz, demokratikus sluszpoén, hogy ők törvényeket hoztak meg, kormányrendeleteket, hogy az önkormányzat által hozott helyi védelem, változtatási tilalom, olyan jogszabályi lépéseket, amik lehetővé tették volna, hogy ez a projekt korlátozott keretek között létezzen. Ezeket egyszerűen felülírták és semmibe vették, tehát mondhatjuk azt, hogy a helyben lakók feje felett semmilyen jogi védelem nem áll, mert az önkormányzat minden ilyen lépését és lehetőséget korlátozták. Egészen odáig, hogy még és ez már rendelben van foglalva, hogy minden ilyen kiemelt projektnél már a kapcsolódó közútkezelő jogokat is a projekt, illetve az EKM maga végzi, illetve a hatóság, ami meg már a kormányhivatalhoz tartozik, az építéshatóság. És azért az gyönyörű, hogy bármelyik projekt esetén a projekt írhatja elő, hogy milyen teherautók mikor, hogyan közlekedhetnek, és az, hogy a lakókor alá milyen kamionok, milyen utcába mennek be, a helyi önkormányzatnak nem lett beleszólás, ez példátlan. És az NK projekt pedig gyakorlatilag mindenfajta terv és megalapozás és előzmény nélkül egyik pillanatra a másikra az állam kiszállított lakott ingatlanokat. Több éve itt egyébként valóban nagyon-nagyon...
Ezek önkormányzati tulajdonok.
Ezek jelenleg önkormányzati tulajdonok, hogy egyébként magántulajdonokra is ki fog-e terjedni, arról csak sejtésünk van, de bizonyítékunk nincs. És hozzáteszem, hogy
hogy... Ez hogy néz ki, ti kaptok? Kap az önkormányzat, mint tulajdonos, akit sajátításról egy rendeletet, egy...
Nem, ez egész máshogy nézett ki. A Telextől kaptunk egy újságírói kérdést, hogy tudunk-e erről a törvénytervezetről, és akkor megnéztünk egy törvénytervezetet, amiről nem tudtunk, és abban be volt írva, hogy ez a kormányterve pár héten belül parlamenten tárgyalva. Ez így jött ki, és ebben az a különösen szép, hogy az, hogy az NK Nemzeti Közszolgálati Egyetem terjeszkedne a kampuszon kívülre. Ez egyébként napirenden volt, szerintem egy ilyen 10 éves távlatban, amióta ott a kampuszfejlesztés elkezdődött. És 2020-ban kaptunk egy egyeztetések utáni, akkor egyébként mutattak be még a, akkor még BFK sem létezett, akkor még KKBK kiemelt kormányzati beruházások központjaként létezett az akkori állami projektmenedzsment cég, akkor ők bemutattak ambíciókat, amiket mi elkértünk, ennek van írásos nyoma, soha nem kaptunk meg, és megszűnt a KKBK is, aztán lett BFK, és kaptunk egy rektori pecsétes levelet, hogy ők köszönik szépen, már semmilyen területre nem tartanak igényt, a kampuszon belül terveznek fejleszteni. Viszont mivel egyébként ezen a környéken, és a Diószegi utca mentén, Sárkány utca, kétségtelenül olyan bérházak és bérlakások vannak, amik műszakilag vagy bontandóak, vagy egyébként mindenképp felújítandó, és itt egy társadalmi rehabilitációra is szükség van, szociális ösztönzőkre, ezért végül az önkormányzat kezdett bele egy Dió 20-30 nevű olyan programba, ami gyakorlatilag több mint 130 lakást, bérlakást újít fel, illetve hoz létre, illetve minden most helyben lakónak ad cserelakást és Józsefvárosban a közelben lakhatási lehetőséget, de egyébként egy körülbelül 10 milliárdos nagyságrendű programban 6-7 év alatt. Tehát egy olyan idő
ez számításban. Ez saját forrásban?
Részben saját forrásból, illetve az ingatlanok értékesítésében. Tehát ez egy nagyon komplex fejlesztési program volt, nagyon sok ingatlan bevonásával, ingatlan értékesítésből, bevételekkel, az uniós közvetlen forrást is pályáztunk, tehát azért itt több lábon állt volna a projekt. És egyébként már tehát konkrét kész koncepció volt, azt elfogadta a képviselőtestület, az uniónál pályáztunk, tehát, de, és most kiírtunk közbeszerzési eljárást a tervezés, az engedélyezési és kiviteli tervek létrehozására, és ekkor jött hidegzuhanyként ez a törvénytervezet, amit semmilyen egyeztetés nem előzött meg. És az, hogy egyébként nehéz sorsú, és ilyen szempontból a lakhatását nagyon érzékenyen megélő, és szerintem egyébként Budapesten van mindenki nagyon érzékenyen élni meg a lakhatását, aki nem egy saját lakásban lakik. Mai elképesztő ugye a mai albérletpiac. Ilyen helyzetben lévő embereket ilyen bizonytalanságba sodorni, úgyhogy ez a törvény arról szól, hogy kisajátítás történik, az önkormányzat feladata cserelakást biztosítani, de hát felújított cserelakást 210 családnak nem lehet ennyi idő alatt, fél év alatt biztosítani. Utána az állam már a kijelölt jogosult, viszont az államnak meg hát hol fognak lakást biztosítani, látszik, hogy nincs lakásuk a városban. Ezt egyébként a Rákos rendezői kiköltöztetések is jól mutatták, ahol a Zuglótól is kértek segítséget, meg továbbra is bizonytalan kérdések vannak napirenden. És hát nyilván joggal félünk attól, hogy ezek a lakók akár még utcára is kerülhetnek. Bárminemű, tehát az egyetem nem volt hajlandó részt venni lakossági fórumokon az eddigiekben, egyéb visszajelzést adni, és a slusszpoén, hogy azt egyébként megtudtuk tőlük, hogy az égvilágon semmilyen műszaki elképzelés nem áll rendelkezésre. Ők csak egy igénylistát tettek az államnak, de valójában még a tervezési programnak az előkészítése sem kezdődött el. Tehát most úgy rendelkezünk ezekről az ingatlanokról, hogy gyakorlatilag, és ezeknek a lakóknak a sorsáról, hogy gyakorlatilag a területtel semmilyen jövőkép nincs. Ami azért különösen fájdalmas, mert egyébként ugye ezek a folyamatok hosszúak, műszakilag is előkészítés jogi pénzügyi tekintetben, tehát bőven van idő a kiköltöztetésekről, lakók békés, biztonságos és méltó elhelyezéséről gondoskodni. A projekt lefutása közben, hogy mi a Dió 2030 esetén ezt tettük is volna. És tulajdonképpen szürreális, hogy a Pázmánnyal és az NK-vel beruházásokkal most van egy ilyen konfliktus, szerintem ez nem annyira az egyetemtől, mint a fenntartóktól, a katolikus egyháztól és a kormánytól való konfliktus valójában. Miközben a Semmelweis egyetemmel meg egy példás együttműködésünk van évek óta, és most éppen közösen fogunk társadalmi egyeztetést tényleg közösen fogunk lebonyolítani. Szintén az Orci negyedben nekik egy nagyon nagy kutatásfejlesztési központjukra, ami szintén hosszú évek óta napirenden volt, az önkormányzat értékesítette pár évezred az ingatlanokat 2022-ben az egyetem számára. És ott is egyébként nagyon sok kiköltöztetéssel jár a folyamat, de hát mivel meg egy több éves folyamatban egyeztünk meg zajlik közben a projekt tervezés, előkészítése, majd tervezése, így egy nagyon békés folyamatot lehet vinni. És most még a tervek is társadalmi egyeztetésre kerülnek. Tehát egészen szürreális az, hogy egy ilyen projekt lebonyolítása tökéletes együttműködésre ad lehetőséget, meg a lakók nagyon biztonságos és méltó egyrészt kiköltöztetésre, és már másrészt helyben való új otthonának megtalálására tesz lehetőséget. Teljesen fölösleges ezek a feszültségek, amik egyébként sokkal több energia, sokkal több bizonytalanság, mindenki sokkal nehezebb helyzetbe sodor külön, és ugye a lakókat elsősorban.
És neked vagy nektek van valami elképzelésetek arról, hogy miért zajlik? Talán a Pázmány esetében egyértelmű, ott van ennek a elképesztően jó lokációnak egy ilyen nehézkedési ereje, ezt mindenképpen át akarják tolni, hogy ott legyen, az csak ilyen külön vicces, hogy ezt pont az az egyetem csinálja, ami fölépítette Pilis Csabán a Makovec féle kampuszt, ami nem jött be, és akkor most inkább visszatelepülnének a városba. De hogy a diószegi esetében ott miért így zajlik ez, vagy mi az oka? Van ennek valami politikai oka?
Én szerintem itt elsősorban alázathiány van, felelősség, tudathiánya, gonoszság, ostobaság,
szakmaiatlanság,
butaság, és ezek együtt tudatlanságnak is akár apostrofálhatjuk. Politikailag talán azt mondanám, hogy az, hogy egyszerűen nem tisztelik a józsefvárosi polgárokat. Ez érvényes egyébként mind a két terület esetén, ez jó egyértelműen kiderült, mert soha nem merült fel nekik a polgárok szempontja, mindig csak a projekt szempontja. A Pázmány esetében máig nem derült ki, hogy ki a felelős azért a projektért. Ez azért szürreális 2,5 év után, lassan 3 év után. Ki a felelős ezért a projektért, ki a döntéshozó. Mert amikor mi nem kell lakossági fórum, hogy vállaljuk a felelősséget. A Pázmányra mai napig valójában mindenki. Az egyetem a minisztériumra mutogat, a minisztérium az egyetemre és a katolikus egyházra. Hát jó napot kívánok. Több lakossági fórum után máig nem derült ki. Az NK-nál sem derül ki egyébként egyértelmű, mert az egyetem akar valami, de azt mondja, hogy ő alapvetően paraméterekben gondolkozik. Az egyetemtől, ugye tudjuk, hogy ettől az egyetemtől az állam kézi vezérelten rendeli a szolgáltatásokat. Ami elit tanárképzést akarnak itt csinálni, ahelyett, hogy tisztességes, nem csak tanárképzést csinálnának. Például az erre nagy múltú és kiváló ELTE-n, hanem mondjuk olyan valós pályamodelleket biztosítanak a tanárok számára és pedagógusok számára, amik egyébként a pályán maradást teszik lehetővé. És szerintem egyébként csak ennyi van mögötte, hogy hiányzik az a fajta kompetencia, mind döntéshozói, mind pedig előkészítői szinten. De valószínűleg előkészítői szinten meg mindegy, mert a döntéshozók úgyis megmondják, hogy már pedig ez fog történni, amik lehetővé tennék azt, hogy ezek a projektek megfelelően zajlanak. Egyébként ilyen szempontból szerintem a Semmelweis Egyetemen elég jó a helyzet. És én ennyit látok csak mögötte. Gonoszság, alkalmatlanság, butaság, felelőtlenség, alázathiány.
Oké, és hogyha jól értem, a Pázmány esetében ugye ezzel kapcsolatban is ellentmondásosak voltak a híradások, de a kerület célja az, hogy legalább valami fajta beleszólást, kontrollt e fölött a folyamat fölött biztosítsatok. A kérdés az, hogy milyen lehetőséget láttok az ellenállásra az NKS diószegi Sámuel utcai projekt esetében.
Hát ellenállásra most már alapvetően nincs túl sok mozgástér, ugye törvényről van szó. Így tulajdonképpen ami feladatunk az, hogy minél inkább meggyőződjünk és biztosítsuk a most ott lakók és érintett lakóknak a biztonságos átköltöztetését, lehetőleg minél közelebb és minél inkább a kerületben, hiszen ők ehhez a lokációhoz szoktak, és ehhez hangot is adnak mindig, hogy ők azért itt szeretnének maradni, és nem valóban nagyon messze a városhatárhoz kitoloncolva lenni. És ez ügyben mi tettünk is egy felmérést, a mostani lakáshelyzet, és ugye itt az azonnali kiköltöztetésekről van szó, ez egyébként 17 milliárd forintot tesz ki, ugye nagyon sok piaci lakás bevonására van szükség. Mi azt, amit tudunk tenni, és kezdeményeztük is ez ügyben a tárgyalásokat, és már egyébként már a tárgyaló félben is vannak változások, meg ők is érzik, hogy próbálják egymásra pattintani a labdát, mert tudják, hogy itt egy lehetetlen küldetés van, akkor, hogyha nem akarják azokat például a forrásokat biztosítani. Tessék, ha úgy gondoltuk, hogy ezt az egészet így kell és így lehet csinálni, akkor tessék felvállalni ennek a következményt és felelősségét, és akkor igenis 17 milliárd forintba kerül az, hogy ezek a lakók méltó új otthonra leljenek.
De akkor ezt kimondható, hogy ebben az egész ügyben az a koncepció, amivel rendelkeztetek a Dió 2030, azt meghiúsította a kormány, vagy ezelől kihúzta a talajt.
Tekintettel arra, hogy itt már érintett ingatlanok tulajdonjoga nem az önkormányzati, ja, hanem az államhoz átszállt ezzel a kisállítási törvénnyel, innentől jogilag, tehát mi például vissza is vontuk ezt a tervezői közbeszerzést, mert nincs ingatlan, amire kiírjuk. Mondjuk az a szürreális, és egyébként jól mutatja az elképesztő előkészületlenséget és szakmaiatlanságot, hogy ebben a projekt tömbben is beékelődő épületek, amik önkormányzati tulajdonban vannak, nincsenek benne. Például olyan, ami a Dió 2030, az elsősorban a Diószegi utca 18 és 20 épületek felújításáról szólt. A Diószegi 20 épülete nincs benne ebben az épületcsomagban, és közben a környező épületek meg igen. Hát gratulálok. Szóval, hogy a Diószegi, tehát most, hogyha nagyon cinikusan akarnék lenni, akkor így mondhatjuk, hogy a Diószegi 20-szal mi fog történni, azt tényleg nem tudjuk, hiszen egyébként egy ilyen jellegű morfológiai épületre a Dió 20-szal is azért szól 18-20-ról, hogy így egységbe tudjuk kezelni, megnyissuk a közös udvarukat, épületszárnyakat úgy alakítsunk át, hogy egy élhető közös léttér jöjjön létre. De a Diószegi 20 műszakilag nem alkalmas arra, hogy ott egy felújítást végez, hiszen a lakások ugyanúgy kisebbek maradnak, a benapozott stb. Klíma kérdések nem oldódnak meg. Szóval nonsense, őrület, agyrém.
Ugye most a leginkább a fővárosi lakásügynökségnek a beindításáról volt főleg szó, de hogyha jól tudom, akkor a Józsefvárosban ez már elindult, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen tapasztalataitok vannak azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen ugye Budapesten újszerű intézmény. Nem tudom, hogy ez nálatok milyen szervezeti formában működik, de hogy hogyan.
Fontos ígéretünk, ambíciónk volt a lakáskérdése kapcsán a privát, ilyen tekintetben a privát lakások és részben az önkormányzati lakásoknak is a hatékonyabb kiadása. Azért nem akarom azt látszatot kelteni nálunk 4 éve. Így nagyon erősen állt már ez a történet, és sok... Hát egyrészt azért pandémiás helyzetet ne felejtsük el, amikor valaki azt feszegeti, hogy mi történt, mert mi nem történt sokáig. Nekünk körülbelül 1 éve már létezik a lakásügynökség, azt egy ilyen jó másfél éves fejlesztési folyamat előzte meg. Tehát egyébként az előkészület az elég korán kezdődött, kiváló kollégákkal. És tulajdonképpen nekünk már 10-nél több lakásunkban van a rendszerben, amiket már ennek keretében adtunk ki, ez részben önkormányzati, részben privát lakások bevonása volt. Most a Rév 8 ZRT foglalkozik vele, mint egy ilyen pilot fejlesztés, 3 kolléga foglalkozik vele, ebben a pillanatban operatívan csak egyébként, tehát ez tulajdonképpen nem is olyan sok. Tehát ez a Rév tulajdonképpen a Révhez tartozik, mint szervezeti egység, bár brandben kicsit külön is kezeljük, mint lakásügynökség. Így tűnt a leghatékonyabb lebonyolításnak, tehát azért érdekes, amikor feszegetted még te is az elején azt, hogy működnek így a szervezeti struktúrák. És egyenlőre sikeres, de azért ezt tudtuk, hogy azért ez egy ilyen bevezető, ez egy pilot, ez egy tulajdonképpen egy ilyen elinduló folyamat, aminek a tapasztalatát gyújjuk tovább, és azért mi is több évre kalkuláltunk, mint bármennyire is megtérülő folyamat. De az látszik, hogy sikeres, iszonyú a túljelentkezés, és egyébként kifejezetten nagy a felajánlói kedv is lakások tekintetében, tehát van erre nyitottság. Alapvetően arról szól, hogy kvázi privát lakásokat valamivel a szó szerinti piaci ár alatt adunk ki, illetve a mi szempontunkból kifejezetten a piaci ár alatt adunk ki, a főbérlők, a tulajdonosok szempontjából valamivel a piaci ár alatt kapnak ők bevételt, de ezért cserébe az önkormányzat garantál mindenfajta üzemeltetést és jogi keretet, tehát tulajdonképpen nincsen semmilyen teher az ingatlan kapcsán és feladat ez ügyben, és még azt is elmondhatod, hogy biztosítasz családoknak egy könnyebb lakhatást. És ez most egyébként kifejezetten pozitív, ahol most állunk, és ahol most ennek a pilotnak állnia kell, és nagyon kíváncsian várjuk a jövőben, hogyan tudjuk fejleszteni tovább.
Most nagyságrendileg hány lakásról beszélhetünk?
10 pár, azt hiszem, ami ki van adva.
Mivel választás van, ezért nyilván nem várom azt, hogy a legkeményebb önkritikát most fogod gyakorolni, de mi az, amit hiányolsz, vagy kudarcnak érzel, vagy amit sajnálsz, vagy nem sikerült, vagy nem úgy sikerült megvalósítani, ahogyan te elképzelted, vagy ahogyan szeretted volna ebből az elmúlt ciklusból, illetve hogy mi az, amit, hogyha folytatod, vagy folytatjátok, akkor mindenképpen az ambíció a következő ciklusra. Józsefvárossal kapcsolatban?
Hát tulajdonképpen az én sorsomról a társadalom és a lakosság két szinten dönt, egyrészt a képviselőtestület összetétele tekintetében, és ezáltal, hogy ők majd engem adott esetben szavaznak-e továbbra is bizalmat, mint a polgármester, hogy ezekről a testület dönt. Szerintem nyilvánosan vállalható, hogy a polgármester úr szeretné, hogy a csapat része maradjak. Ennél fog valószínűleg szívesen elő is terjeszti majd az alpolgármesteri státuszomat, de erről majd a testületnek kell döntenie. Én egyébként nagyon szeretnék és szívesen folytatom ezt a szolgálatot, mert már csak az új polgármesteri programunkból is, illetve a ciklus programjából az látszik, és azt vállaltuk, hogy nagyon-nagyon sok további előrelépési lehetőség van még előttünk a kerületben, és egyébként hát helyben lakóként meg különösen megtisztelő lenne ezen dolgozni. És már csak az elmúlt években felhalmozott tapasztalatot és közös, mert a csapat teljes tapasztalati értékét is ezekbe a projektekbe a korábbiaknál lényegesen hatékonyabban befektetni. És ez tulajdonképpen rávezet, hogy összességében a hiányérzet az leginkább nyilván tulajdonképpen a sebességből fakad, amit meg, hát őszintén szóval mondjuk 2022 évelején nem volt nagyon jó hangulatom az aktuális helyzetből fakadóan, hiszen akkor gyakorlatilag a járványkezeléssel foglalkoztunk, és már jött a nyakunkba a háború is, ott pöcre múlt el hirtelen a járványhelyzet ugye a világban, meg különösen Európában, egy másik probléma vetült fel. És összességében azért egy tanuló önkormányzat voltunk, nagyon sok folyamatot vagy meg kellett tanulnunk, vagy újra kellett alkotnunk, bürokratikus folyamatok részben önmaguktól fakadóan, részben egyébként akár a rutintalanságunkból fakadóan is lassabbak voltak. Volt kérdésem, hogy ezt túl ambiciózusan álltunk, túl nagyot akartunk harapni, túl nagy programba vártuk a fejszénket. Ez viszont sokkal több lebonyolítási munka volt, tehát ma azt gondolom, hogy programokat először pilotolni talán kicsiben érdemes, és akkor ha mondjuk kevesebb mobipont van, kevesebb utcát akarunk első lépésként kifásítani, kisebb, máshogy akarunk forgalomcsillapításhoz nyúlni, akkor ezeket könnyebb először kicsiben kezelni, megmutatni egy-két példát, amúgy a társadalmi támogatottsága is gyorsabban nő, hiszen könnyebb látni akkor azt, hogy miről van itt szó, és utána már sokkal könnyebb, mert meglévő folyamatokat kell csak gyakorlatilag sokszorosítani, utána könnyebb. És én azt gondolom, a legnagyobb hiányérzetünk a Pápatér, II. János Pápatér köztársaság térfejlesztése kapcsán van, ahol bár egyébként kifejezetten alázatosan, és ez egy fővárosi tulajdonú és fenntartású terület, fővárossal kell együttműködnünk, nagyon sok mindent is próbáltunk csinálni, most arra sok minden összejött, átvettünk egy régebbi közvécét, most végre megnyílt az új nyilvános WC, ez egy akadálymentes öntisztító WC, ez egy nagyon nagy feladatunk volt, a kutyás szabályozás kapcsán most már egészen sinem vagyunk, mindjárt öntözőrendszert építünk, ami viszont mindenkinek jobb gyepet fog lehetővé tenni, így majd a kutyásokkal is egy integrált parkot tudunk csinálni, ami mindenkinek egy békésebb használat, a kutyásoknak is lesz dedikált területe, közösen használt terület, meg kutyamentes terület. Most ez egy ilyen óriási kutyafutatóként funkcionál, sok emiatt létrejövő társadalmi konfliktussal. Kutyával egyébként több van a kerületben, mint parkolási engedélyből, szóval, hogy ez is egy nagyon valós igény. Azt hiszem, hogy ez talán a legnagyobb csalódásunk, és az, hogy mi az, amit egyébként nem tudtunk adott esetben megvalósítani, vagy túl későn valósítottunk meg, adott esetben tehát hogy csak a parkolási rendelkezésünket nézem, azt nyilván jobb lett volna az eredeti terveink szerint 2021-ben létrehozni, és akkor több ideje van az embereknek hozzászokni, meg egy ilyen átérezni az eredményeit. Sok helyütt könnyebb a parkolás, van, ahol továbbra sem könnyű, hanem még mindig egyébként nehéz, de korábban egyébként szinte lehetetlen kategória volt. Szóval ez talán inkább amivel a legönkritikusabb lehetnék, de hát felépítettünk egy új rendszert, és tényleg fantasztikus csapatunk van összességében is. Tényleg azt gondolom, hogy a főváros és a BKK után ma Józsefvárosban dolgozik a legjobb lebonyolítási szereplőgárda, és most tényleg sokkal könnyebben nyúlunk a kérdésekhez, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ez az a fajta sebesség, ami egyébként egy garanciája annak, hogy mindaz, amit vállaltunk a következő ciklusra, azt meg is tudjuk csinálni. És jól csináljuk, és nem csak jót csinálunk, hanem jól is csináljuk meg.
Köszönöm szépen Rátai Dánielnek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Támogassátok a Partizánt minden létező felületen, hogy még hasonló műsorokat gyerthassunk. A hangmunkát köszönjük Irsik Bencének, a szerkesztői munkát Bozzai Balázsnak, és a grafikát pedig Kili Zsannának. Sziasztok!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és itt lettem veletek.